Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti Podcastja. Galavics Patrik vagyok, és ezen a héten visszatekintünk Orbán Viktor kormányzásának elmúlt 10 évére. Ebben segítségünkre lesz az AVEC Research március első hetében 1000 fő megkérdezésével elvégzett reprezentatív kutatása, aminek eredményeit a Policy Solutions és a Friedrich Ebert Stiftung foglalta össze egy kiadványban, amit a leírásban mellékelt linken ti is megtaláltok. Az eredményeket Böcskei Balázs, az IDEA intézet kutatási igazgatója.
Az, hogy valaki hogyan ítéli meg a gazdaság helyzetét, adott esetben a demokráciát, akár ezt a beszélgetést, amit mi folytatunk, az nagyban függ attól, hogy egy most vasárnap tartandó választáson kire szavaz.
Valamint Mráz Ágoston Sámuel, a nézőpontcsoport vezetője kommentálta.
Amekkora szamárság, hogy itt a saját világértelmezésük vagy narratívájuk csapdájába estek azok, akik ezt a kérdést megfogalmazták.
Előbb azonban jöjjön egy riport Budapestről. Bakó Beát hasonló kérdések érdekelték, mint amik a közvéleménykutatásban szerepeltek. Kiderült, nem kell a 8. kerületnél messzebbre menni, hogy sokszínű véleményeket halljunk. Volt, aki elégedett az elmúlt 10 év kormányzásával, vagy legalábbis egyes intézkedésekkel.
Például 92-ben szültem a gyerekeimet, 92 és 95-ben. Tőlünk mindent megvontak. Amikor én 95-ben szültem a lányomat, bementem a kórházba, volt olyan nap, amikor egyetlen egy kisbaba nem volt a szülészeten. Tehát annyira nem voltak, nem születtek gyerekek. Itt azért, amikor ők kormányra kerültek, azért próbáltak valamit adni. Tehát érezhető volt anyagilag.
A családtámogatások a kutatásban megkérdezettek körében is népszerűek voltak. Más azonban elég meglepő dolgot emelt ki pozitívunként.
Igazából az iskolákkal, óvodákkal kapcsolatosan elégedett vagyok.
Mivel pontosan?
Szerintem a magyarországi oktatási rendszer kifejezetten jó és családbarát a többi országokéhoz képest, akár Európába is. Bár ezt nem tudom, hogy kifejezetten nekik köszönhető, de jó.
De nem mindenki ilyen elégedett.
Én nekem a Fideszről és az Orbán Viktorról megvan a saját véleményem, ami nagyon-nagyon, de nem jó. És én ezt kimerem mondani.
Mi a legrosszabb, amit csináltak ön szerint? Ami miatt igazán haragszik rájuk?
Ami miatt igazán haragszom rájuk, egyáltalán nem foglalkozik a budapesti lakossággal. Ő miatt az emberek ilyen halhatnak. Én is vendéglátóban dolgozom, ideglenesen bezárt a konyha az irodaházba, és egyszerűen nem foglalkoznak vele, hogy az emberek miből élnek. Hiszen nincs mindenkinek tartalékja, van, aki fizetéstől fizetésig él.
Azért csak történtek jó dolgok is az elmúlt 10 év alatt, nem igaz?
Hogy mit csináltak jól? Én olyat higgyel, nem is tudok mondani. A létbizonytalanságot, azt nagyon jól csinálja meg az Orbán a diktatúrát.
Ezt vehetjük nemnek. Egy másik megszólaló szerint pedig az a gond, hogy bárhova beférkőzhet a korrupció.
Ez már üldözési mánia lehet, de amit most például a koronavírus kapcsán ugye látunk a beszerzéseket, nyilván ezeknek megvan a jó oldala is, tehát ténylegesen az országban maszkokat osztogatnak, lélegeztetőgépeink is vannak. Az üldözési mánia részt azért mondtam mögé, mert nincs kizárva, hogy nyilván ezzel emberek egyébként is jól járnak, nem feltétlenül csak az egészségügyben, hanem 8000 lélegeztetőgépünk van, de mondjuk egy érdekes szám emellé a 400 kórházban, vagy bocsánat, 820-valahány ember a kórházban, tehát nem látom arányban a két dolgot.
Az AVEC adatai szerint gyakorlatilag pártállástól függetlenül a magyarok az egészségügy romlását tekintik a legnagyobb problémának. Így van ezzel az előző megszólaló is.
Az egészségügy és az oktatás romokban hever. Nem mondanám, hogy előtte virágzott, az elmúlt 10 évben azért módszeres leépítése látszik ennek. Fájó ez egy magyar embernek.
Arra is kíváncsiak voltunk, a megszólalóink melyik politikusról gondolják, hogy életük során a legjobban vezette az országot. Az oktatási rendszerrel elégedett megszólaló eddig egy kormányt sem tudott igazán szeretni. A családtámogatásokkal elégedett nő viszont az Orbán kormányt ítéli a legjobbnak. Őt arra kértük, közvéleménykutató zsargonnal élve, adja meg másodlagos preferenciáját.
Hát talán a rendszerváltás utáni rövid időszak. Az talán az Antal kormány körüli időszak. Én a Gyurcsány és az egyéb kormányokat nem tudom jó közé sorolni. Sajnos ott az olyan intézkedések voltak, amik a mi életünkre nagyon-nagyon rossz befolyása voltak, és nem csak az magamét nézem, hanem a környezetemét is.
Érdekesebb azonban, kiket látnának szívesen miniszterelnökként az elégedetlenek.
A 80-as évek, 80-as, 90-es évek, a Kádár, az nézze, foglalkozott a csóró munkás réteggel is.
És volt a senki?
Lett volna jó, itt volt a Medgyessy, ő is nagyon jól csinálta volna. Gyurcsány is nagyon jól csinálta volna, hagyták volna labdába rúgni, de sajnos nem hagyták.
A csapatsportokban rendszerint az a legjobb játékos, aki éppen nem játszik. És a politikában is lehet ez így.
Őszintén szólva én megnéztem volna Vona Gábort, hogy mit hoz ki magából. Attól függetlenül, hogy milyen színekben és hogyan indult, láttam fantáziát az emberben, és emlékszem a választás reggelén, nagyon sokan voltak rajtam kívül, akik ilyen kormányváltás szagot szimatoltak a levegőben, ehhez képest nyilván besárgultunk ismét kétharmaddal, úgyhogy nem így lett. Én nem tudnék egy olyan embert mondani, aki szimpatikus vezetési mentalitással vezette ezt az országot.
Ezek után pedig halljuk az elemzőket. Rögtön az első kérdés, amit feltettek az embereknek, az az elmúlt 10 év legpozitívabban megítélt intézkedései voltak, és ezek sorrendben a családtámogatások, a migráció elleni védekezés és a rezsicsökkentés voltak. Ez 3 olyan téma, amiknek a kommunikációjára nem sajnálta sem az időt, sem a pénzt az Orbán kormány. Mit gondoltok, hogy ez a 3 azért került az első helyekre, mert az emberek valóságérzékelése ezt mondatja velük, hogy ez a 3 sikerült a legjobban valóban, vagy a, most nevezzük így, a határozott kommunikáció játszott ebben inkább szerepet?
Hadd kezdjem én a választ, mert szerintem mielőtt elmélyedünk a számokba, meg kell állnunk egy pillanatra és körbenézni, hogy mivel is van dolgunk. Sajnos az ember diplomatikus próbál lenni, és más intézetek anyagaival szemben nem lehet teljesen őszinte. De azért azt el kell mondanom, hogy itt a kollégák elég sok hibát elkövettek, szakmai hibát. Az egyik az, hogy nem tudtuk meg, hogy pontosan ez a kutatás milyen pártpreferencia adatokkal dolgozott. A másik az, hogy őszintén szólva ez a kérdés szakmailag nem állja meg igazából a helyét. Egy zárt listából az első 3 legfontosabb előrelépés kiválasztása, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ebből messze menő következtetéseket lehet levonni. Az ilyen típusú kérdések mindig azt jelzik vissza, hogy mire emlékeznek az emberek, miről szól a leginkább a közbeszéd, de a többi ügyel szembeállítva ez szerintem téves következtetések levonására ad lehetőséget. Szóval mielőtt válaszolnék, ezt azért el kell mondani, és a konkrét kérdésre pedig azt lehet válaszolni, hogy igen, természetesen, hogyha 3 dolgot kell mondani, akkor lehet, hogy az emberek legtöbbjét a családtámogatás érintette, a migráció elleni fellépés érintette, és a rezsicsökkentés érintette, tehát ez így önmagában nem meglepő, de mondom, sem nem a legfontosabb intézkedésekről van kizárólagosan szó, sem pedig egyszerűen a kommunikáció szerepéről, ahogy a kérdésben szerepelt, mert ez a kormányprogramnak is nagyon fontos, nem tudom én, gondolati alapegysége volt a demográfiai csomag, vagy pedig a szuverenitásvédelem.
Balázs?
Annyiban a zár kérdésből fakadó felsorolás mindenképpen információval szolgál a közvélemény számára is, meg ugye a politikai elemzők számára is, hogy nem véletlenül, hogy az első 3 helyen végzett leginkább fontosnak vagy előrelépést történt az elmúlt 10 évben intézkedések, amelyek az elmúlt években akár ciklusokon át, és a hagyományos 4 éves ciklusra gondolván, átíveltek, mint közpolitikai, politikai csomópontok. Ezek voltak azok az ügyek, amelyek a napirenden, akár a média, akár a politikai napirendet nézzük, de akár még nézhetjük a parlamenti napirendet, mondjuk az része a politikainak adott esetben. Ez volt az a 3 intézkedés, ahol a kormányzatnak a gondolkodása, úgy politikai, mint közpolitikai gondolkodása, a szuverenitástól kezdve milyen értékeket van magáinak és a társadalmi integrációnak, milyen módját képviseli vagy képzeli el, e köré az intézkedések köré csoportosultak. Tehát azért nem kell meglepődnünk azon, és ez ilyen értelemben semmiféleképpen nem a kutatásnak a hibája, hogy a leginkább tematizált, képviselt témák kapcsán gondolják úgy az emberek, hogy vagy előrelépés történt, vagy pedig az Ágoston is utalt, ők úgy emlékeznek rá, hogy a legfontosabb volt, de minden esetre tényleg befolyásolták a napirend azt, hogy ők erről hogyan gondolkoznak. Tehát ez a fajta súlyozás azért ad információt arra vonatkozólag, hogy mi voltak a csomópontok, és szerintem nem is meglepő, még egyszer mondom, mert ez a 3 intézkedés mindegyike abba a politikai gondolkodásba illeszkedik, amiről szokásunk kevesebbet beszélni, hiszen az ilyen visszatekintések, esetén, meg általában a közpolitikai intézkedések esetén összecsúsznak a síkok. A politikai elemző politikai elemzést folytat, akkor a közgazdász az más számokkal jön. Tehát eleve a visszatekintést nagyon nehéz elvégezni, hogyha nem tudjuk, hogy ki milyen bázison mozog. KSH adatokat nézünk, ad hoc kutatásokat nézünk, ciklusokon átnévelő kutatásokat nézünk, vagy politikai elemzést folytatunk. Tehát nem vitatkozva, de akadtesvek vitatkozván Ágostonnal, önmagában ő sem egy nagyon könnyen megoldható feladat, egy 10 éves számos sűrűsödési ponttal, konfliktussal, a politika észlelésének jelentős változását előirányzott, meg megtörtént politikáról alapvetően kutatást csinálni, nem, hogy majd nekünk talán lehet, hogy az ki fog derülni beszélni róla.
Hát én még annyit hadd tegyek hozzá, hogy nekem tényleg a szakmai problémáim vannak, nem fogom ezt akkor mégsem minden egyes alkalommal elmondani, de miért pont a legfontosabb hármat emeljük ki? Tehát most őszintén a harmadik és a negyedik helyen álló különbség a rezsicsökkentés és a bérek emelkedése. Első helyen 15, illetve 14%.
Átkérünk majd egyébként a gazdaságra, mert az egy nagyon fontos kérdés, de most akkor ugyanezt a hármas logikát követve a három legrosszabbra térnék át, aminél szintén hasonló lenne a kérdésem, hogy vajon itt is a valóságérzékelés, vagy valami más miatt kerültek ezek az első helyekre. Az egészségügy romlásáról van szó, a nagy társadalmi különbségekről szegények és gazdagok között, valamint a munkáltatóknak való kiszolgáltatottság. Egyébként az egészségügy romlásánál megjegyzem, hogy az külön érdekes, hogy a Fidesz és az MSZP szavazók ugyanakkor arányban mondták azt, hogy ez a legnagyobb probléma. Mit mondanak nektek ezek a számok?
Nekem megint csak azt mondják, hogy honnan tudjuk, hogy hány Fidesz és hány MSZP szavazó volt ebbe a mintába. Egy elég komoly dolog, hogy egy 100 oldalas elemzésben nem sikerült, ahol 88-szor pártpreferencia bontásokat is közöl az anyag, nem sikerült beleírni, hogy milyen pártpreferencia adatokkal dolgozott. A szocialista pártnak, ha jól emlékszem, az AVES Research, ami a kutatást csinálta, adatai alapján 8-9%-os támogatottsága van. Az MSZP szavazótábor ötöde, tehát a teljes minta 1%-a. Tehát a teljes minta 1%-a azt gondolta MSZP-sként, hogy az egészségügyi ellátás színvonal a legnagyobb problémája az országnak. Ezek nem vehetők komolyan, ezek az adatok. Szerintem megint csak félreviszi a beszélgetésünket, hogyha nem jó kutatási adatokból indulunk ki, de ettől függetlenül természetesen jó kutatási adattal is ki lehet mutatni azt, hogy ha valami, nem tudom én, erősen vitatott, akkor az az egészségügyi ellátásnak a helyzete Magyarországon, erről nagyon komoly politikai viták folytak. Szerintem most viszont a járványhelyzet egy új lehetőséget teremt, vagy egy újraértékelési lehetőséget teremt.
Ebben nincs sok okunk azt feltételezni, hogy a Fidesz-KDNP szavazótáborában is ne lehetnének azok a hangok meg, amelyek kritikusak azt illetően, hogy például a nagy államreformok, és vonatkozólag az ellátórendszernek a reformja, melynek nyilván része az egészségügynek a fejlesztése, ebben a 10 évben az jelentős előrelépést tudott volna vonni. Azt ne várjuk el a válaszadóktól, hogy ők ezt ténylegesen a számszerűsíteni tudják, ezt a várólisták számának ilyen-olyan csökkenése vagy növekedésében. Van egy percepciójuk arról, van egy tapasztalatuk, amely tapasztalat vagy közvetlen, vagy pedig közvetett tapasztalat, és nehezen lehetne azt mondani, hogy tudunk olyan kutatást felmutatni, amelyek az elmúlt 10 évben azt mondják, hogy az egészségügyel kapcsolatos kritikusság, vagy elégedetlenség, hogy a kormányzati szerepvállás növekedésének, helyesebben az állami szerepvállás növekedése iránti igény, az mondjuk ne lenne. Pártpreferenciák néha nem mindent határoznak, mert hogyha a kutatás egészét nézzük, mondjuk a demokrácia, a sajtószabadság, nem kell ezeket a témákat mondani a hallgatóknak, pontosan tudják, hogy egy kutatás során milyen visszatekintés és milyen témák köré csoportosulnak a kérdések, akkor látszik, mint a mindennapi kutatásokból is, hogy a pártpreferenciák nagyon meghatározzák, hogy a teljesítményről, a valóságról mit gondolunk és hogyan érzékelünk. Az, hogy ennek ellenére is van a közoktatással és mondjuk az egészségügyel a két terület, ami különösen tárgya volt, hiszen meglepetés, hogy a fideszesek körében is van elégedetlenség, azt szerintem okkal elgondolhatjuk, hogy elgondolásra érdemes, különösen úgy, hogy bár nem tudjuk a pártpreferenciákat a kutatáson, de okkal feltételezünk, hogy itt azért egy jelentős sokasságról beszélünk akkor, amikor Fidesz-KDNP szavazókat nézünk.
Igen, egyébként őszintén tényleg, hogyha a számoktól elvonatkoztatunk, és az ember jól belegondol, az egészségügye azért nagyon ritka olyan a történelmi helyzet, és szerintem ritka az olyan ország, ahol elégedettek az emberek. Tehát én ismerek német számokat, a német társadalom a német egészségügyi ellátással is elégedetlen, vagy az egészségügyi rendszerrel. Ez egy örök klasszikus, legyünk őszinték. És inkább az az érdekesebben, a visszagondolva a Nézőpont Intézet elmúlt lassan másfél évtizedben végzett kutatásaira, hogy régen, 10 évvel ezelőtt a munkanélküliség volt a legnagyobb problémája az embereknek, az teljesen eltűnt. De különösen izgalmas még ebben a furcsa módszertanú kutatásban is, hogyha alulról nézzük meg a számokat, a stadionok, amiről viszonylag sokat lehet hallani Magyarországon, a magyarok 1%-a szerint súlyos probléma. A közbiztonság romlása szintén az 1% szerint probléma. A romák és nem romák közötti feszültség 1% szerint probléma Magyarországon, de az én személyes kedvencem a demokrácia probléma, amit ugye 10 éve hallgat Magyarország brüsszeli fórumokon, hogy nincs demokrácia. Na hát ez a magyarok 2%-a szerint a legnagyobb probléma. Ide az a korrupció. A korrupció az meg 6% szerint, tehát ez a kutatás valójában szándékával ellentétesen azt mutatja be, hogy az ellenzék által használt érveket a magyar társadalom nem fogadja el, nem rezonál rájuk.
Akkor térjünk is át, mert egyébként a demokráciáról még beszélünk, és most nem akartam feltétlenül közbevágni, mert az még visszatérő téma lesz itt a beszélgetésünkben, de ami anomáliának tűnik így elsőre nekem, az a gazdaság állapotáról, amikor azt mondják, a megkérdezetteknek a 40%-a azt mondja, hogy ez romlott, és további 23% azt mondja, hogy szerinte nincsen változás ebben az elmúlt 10 évben. Ha ezt összevetjük a Fidesz egyébként meglehetősen stabil támogatottságával, amit nagyon-nagyon sok közvéleménykutatásból, meg hát a választásokból is láthatunk, akkor a kettő nem fedi egymást. Ráadásul az életszínvonalat is sokkal többen, 47%-nyian ítélik rosszabbnak ez alapján, a kutatás alapján, mint 10 évvel ezelőtt, és csak 27% mondja azt, hogy ez jobb. Minek köszönhető akkor szerintetek a Fidesz stabil támogatottsága, hiszen ezt szubjektíve úgy néz ki, hogy magát a gazdaságot, azt rosszabbul ítélik meg az emberek?
Igen, de most őszintén itt meg azt a kéziféket húzzuk be, hogy a abszurditásokról érdemese beszélni. Tehát nincs olyan mutatószám, statisztikai mutatószám. A Magyarország legelszántabb ellenfelei is elismerik, hogy a gazdaság növekszik, és nincs olyan mutatószám, ami ennek az ellenkezőjét mutatná. A munkanélküliség csökken, a költségvetési hiány csökken, az államadóság GDP arányosan csökken, a GDP az hatalmasat növekedett. Tehát őszintén szólva, itt ilyenkor az embernek a realitás érzékel, el kell gondolkodni, hogy nem, de az lehet, hogy a kutatási kérdés az rosszul lett föltéve. Tényleg, mi az a gazdasági mutató? Kérdezem Balást, hogyha ő ebbe tud nekem segíteni, ami alapján megalapozottan állíthatná bárki azt, hogy a gazdaság állapot az elmúlt 10 évben csak romlott volna. Különösen viccesnek gondolom azt, hogy ezt ilyen részletesen sikerült elemezni, mint a vélhetően 1%-át kitevő LMP-sekre is még bontást láthatunk benne.
Hogy ez egy ilyen módszertanászkodásos adás, de hát a koronavírus erre is lehetőséget teremtett, hogy így beszéljünk, mert hogy ugye minden, ugye elég hangsúlyoztam ezt a mondatot, vagy kellően lehet, hogy üreg, hogy egy kutatás nem kutatás, és ezt talán az Ágoston is elismeri, hogy akár a Nézőpont egy kutatása, vagy az Ide egy kutatása, vagy más intézetek, hogy most csak azok, akik benn vannak ebben a beszélgetésre beszéljünk. Egy kutatás az egy pillanatfelvétel, és mindig szerintem többet, akár az adott intézet sok egymás utáni elemzéseit a vonatkozó témában érdemes összehasonlítani, vagy többet összefésülni. Mert hogy, és akkor erre akarok utalni, mert például az elmúlt években Tóka Gábornak volt éppen a Várakozások és Valóságok című választás kötetben meg egy tanulmányom, amelyben többek között foglalkozik a szerző azzal, hogy kizárólagosan, kicsit szabadon fogalmazom, a rezsicsökkentésben vagy a migráció kérdésében kell keresni a kulcsot a Fidesz népszerűségében, és akkor a szerző méltán elismert politológus, hogy a bizalmi indexek, illetve a Fidesz támogatottságának a kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Nyilvánvalóan a bizalmi indexet az valamit mond a gazdasági várakozásokról az állampolgárok részéről, vagy hozzáállásáról, és nem meglepő, hogy a kettő között valamiféle együttjárás volt. Tehát kizárólagosan a migráció kérdésében még 2018 áprilisra sem érthető meg. Ez az egyik állítás, tehát hogy egy kutatás lehet, hogy ezt mutatja, de más különben egyébként hosszú távon nézve a percepció az afelé mutat, amit Patrik kérdőjeltett, hogy ez lehetséges egyáltalán, lehetséges. A másik pedig ez a gazdaság, a választóknak a egyes kérdésekre adott válaszai. Azért, mert valaki teszem azt, ezt gondolja a gazdaságról, de mondjuk maradjunk a közoktatás vagy az egészségügy megítélésekor, attól még lehet neki más motivációja és más szempontja, ami miatt a Fidesz-KDNP-re, vagy teszem azt a további pártokra szavaz. Az a fontos, hogy a választóknak a magatartását azt ne egyszerűsítsük le. Ne egyszerűsítsük le, hogy valaki kizárólag demokrácia féltésből, most idézőbe használtam, hogy szavaz az ellenzékre, valaki a migráció miatt a Fidesz-KDNP-re, vagy a gazdasági, vagy a szubjektív helyzetének változása az kizárólagossá teszi, hogy ez milyen pártpreferenciát vagy szavazási magatartást jelent. És ez erről talán az elmúlt évben keveset beszélgettünk, hogy a választók a döntéseik során sokkal ezer más olyan szempontot mérlegelnek, ami a világképükkel, a várakozásaikkal, a szocializációjukkal, és sokáig sorolhatnánk ezt, hogy is mondja, befolyásolja. Ezért kell azt gondolnunk, hogy a politika az nem olyan, mint a mosópor, hogy ugyanúgy adjuk el, és olyan a politikára való szavazás, a politikussal való szavazás, mint egy fogyasztás, vagy egy olyan piaci magatartás, vagy egy olyan piaci döntés. Tehát a kérdéssel válaszolva, ez nem ellentmondás, hanem a választók döntései során egészen tovább olyan szempontokat is mérlegelnek, amik egy-egy adatfelvétel, egy-egy kérdéséből adott esetben nekik fel sem merül, vagy éppenséggel nincs kutatva ebből a szempontból.
Ja. Szerintem Balázs megnyerted azt a versenyt, hogy ki tudja elegánsabban kritizálni a tanulmányt, tehát egyetértek az általad elmondottakkal, de ennek ellenére hadd ismételjem meg azt a kérdést, mert szerintem ez egy releváns kérdés, hogy mi lehet itt a háttere annak, hogy a valósággal szemben állítólag, különösen az ellenzéki szavazók ennyire kritikusan látják a gazdasági helyzetet. Ez nem arra utal, hogy az ellenzéki szavazók azok egy irreális valóságban élnek?
Nem, ez arra utal.
Megtéveszti őket az ellenzéki pártoknak a kommunikációja?
Nem, ez pont arra utal, amiről szerintem az ilyen politológia bevezető kurzuson eleget beszélnek, hogy a párt preferenciája a választóknak a valóságérzékelésükre is hatással van, legalábbis a kettő együtt jár. Tehát az, hogy valaki hogyan ítéli meg a gazdaság helyzetét, adott esetben a demokráciát, akár ezt a beszélgetést, hogy mi folytatunk, az nagyban függ attól, hogy egy most vasárnap tartandó választáson kire szavaz.
Ágoston, az előbb említetted, hogy ugyan mi alapján volt egy kicsit lejjebb például a munkanélküliség, vagy a korrupció a listán. Most két olyan témát szeretnék megbeszélni, ami egy kicsit meglepő volt nekem, hogy felkerült, és elég magasra került. Sokkal kevesebben jelölték meg problémaként, de csak alig szorult le a dobogóról két téma a negatívumoknál, az orosz befolyás növekedése, illetve a környezetvédelem, mondjuk úgy, hogy az, hogy a kormány nem elég zöld, legalábbis, hogy így ítélik meg a válaszadók. Ez két olyan téma, főleg az orosz befolyás egyébként, amit én meglehetősen egy ilyen marginális külpolitikai témának gondolnék, ami hát mondjuk a hardcore hírfogyasztókat érdekli leginkább. Itt viszont mégis elég előkelő helyen szerepel. Ezt minek tudjátok be?
Hát nagyjából ugyanarról beszélünk szerintem pár perce, hogy természetesen a hírek és a világértelmezés az hatással van a szavazótáborok gondolkodására. Az orosz kiszolgáltatottság növekedése? Erről beszélünk, arról az adatról, amit a emberek 8%-a gondolta, hogy a legnagyobb problémája Magyarországnak. Hát
az emberek harmada tette az első három hely egyikére. 8% valóban az első helyre tette, de további majdnem 20% tette még a másodikra vagy a harmadikra.
Igen, szerintem én csak ismételni tudom azt, hogy az az érdekes, hogy a valóság és a valóság érzékelés mennyire elszakad egymásról, de a Balázs megint biztos valami tudományos értelmezést fog mondani rá.
A pártos bontás, nincs előttem a pártos bontása ennek a kérdésnek, de amellett, hogy valóban ez a közvetlen mindennapi politikai valóságon túl messze van, de az orosz kérdés egy klasszikus olyan kérdés, ahol szerintem az ellenzéki szavazókat ebben a tekintetben különösen mondjuk azért lenne érdekes a pártos bontás megnézni, hogy melyik szavazótábor hogyan gondolkodik, bár biztos van
21. oldalon konszenzus. Találod, a DK-sok 17%-a szerint ez a legnagyobb probléma. Nem tudjuk hányan vannak megint csak. Még 10% szerint a második legnagyobb probléma. Nagyon szenvedés lehetett számunkra, amikor Gyurcsány Ferenc Putyinnal parolázott még 2010 előtt, hogyha ez ekkora súlyos probléma számukra. Különösen rossz lehetett nekik megélni a 90 előtti időket. Ha az Oroszországnak való kiszolgáltatottság ennyire súlyos probléma az ő megítélésük szerint, de ezt tegyük félre.
Szerintem a politikai memória az egészen másképp működik, mint a magánéleti memória, meg az egyéb más. Tehát ebben a tekintetben ezek amit Ágoston feltett, politikai, sajátos politikai kognitív diszonanciák fel tudnak oldódni, és szerintem én magam sem vagyok azonnak a diskurzusnak a kősebben intellektuális híve, ami Orbán Viktor 1997. november 2-a reggel 7 órakor mondott mondatát ráolvassa a jelenlegi folyamatokra. A politikai változás, az a politikai, hogy is mondjam, politikus megújulásának egy alapvető feltétele. A DK-sok magas száma szerintem nem véletlen, hiszen van a DK-nak egy ilyen...
Nem a DK-sok magas száma, hanem a DK-n belül. A DK táborán belül ez a magas.
Igen, tehát ott azért van egy ilyen kelet-nyugat mester narratíva, és az, hogy őket tekintetben magukat identitásilag is nyugatra, azt mondja, hogy ő mind DK-sként, nyugati identitásként tekint magára, vagy annak a reprezentásaként, és ennek megfelelően neki ez egy ilyen főbb, vagy főbb probléma, akkor az olyan annyira nem meglepő. Az orosz kérdésnél jól edukált kérdések, jól edukált témakörről beszélünk. Eddig sem ezen múlt a politikai innováció az ellenzék tudon, hogy ezt hogyan és milyen keretbe tudják újra gondolni, és ezek után sem ezen fog...
De ezek szerint akkor érdemes lenne ezt újra gondolni? Tekintve azt, hogy azért meglepő, hogy ilyen előkelő helyen
van. Szerintem ilyen ciklikussága van, tehát hogyha nem keressük az Oroszországgal kapcsolatos ellenzéki reakciókat, vagy mondjuk a véleményvezéreknek a vonatkozó vonatait, akkor nem találjuk. Ha keressük, meg megemeljük, akkor persze megtaláljuk, de nem körül fog zajlani a következő évek politikai diskurzusa. Kétség kívül miért volt jó az orosz kérdés, mert ez egy mankó, mert valamihez képest a politikus meg tudja magát határozni, instrumentalizálva is van az orosz kérdés.
Így van, ebben is látod, egyetértünk, Balázs. Éppen ezért, hogyha a valóságról beszélünk, és nem erről a kutatásról, akkor szerintem érdemes azt rögzíteni, hogy a magyar külpolitikának az alapelve, hogy a világ összes nagyhatalmával jó kapcsolatokra törekszik, az Egyesült Államokkal, a nyugat-európai országokkal, Oroszországgal, Kínával és így tovább. Az orosz-magyar reláció kiemelése az már egy félrevezető irány. Valójában a gazdasági kapcsolataink szempontjából Németországhoz fűződik a legerősebb kapcsolat, a biztonságpolitikában az Egyesült Államokhoz. Oroszország esetében meg ugye egy adottság az energiapolitikai függőség, amit minden józan gondolkodású reálpolitikus azt gondolom arra sarkal, hogy az Oroszországgal egy pragmatikus jó viszonyt alakítson ki. Az a néhány nyugat-európai liberális politikus luxusa, hogy miközben üzletel az országa Oroszországgal, közben veszi a bátorságot és a nyilvánosságban nagyon súlyos állításokat fogalmaz meg Oroszországgal szemben.
Ugye ami a vitatárgya magyarországi nyilvánosságban, csak hogy az Ágoston, ebbe se értsünk, illetve inkább így fogalmazok, azért az a gazdasági kitettségnek a problémája. Tehát az a fajta
leírás,
egy nyitott gazdaság és sérülékeny országnak Európa közepén szövetségi politikája milyen bonyolultnak kell lennie, ebben nincsen vita. Az más kérdés, hogy ez milyen függőségeknek a maximalizálását jelenti kelet felé.
Mondja a konkrétumot, Balázs, léci.
Hát nyilván a Paks 2 kérdése az mondjuk felmerült, ezt energetikai függőségnek gondolod, a beruházás oroszok által való lefolyását más nem így gondolja.
Az elmúlt évtizedben pedig, ha a tényeket nézed, a gázvezeték hálózat kiépítése éppen hogy növelte Magyarországnak az energiapolitikai szuverenitását.
Akkor ezek szerint
köszönjük szépen, Magyarország, a tények azt mutatják, hogy az oroszok.
Ezek szerint akkor a magyarok viszont ezt nem feltétlenül így látják, vagy ez szerint a kutatás szerint, vagy inkább az újságírók ezeket a dolgokat alaposan feldolgozzák. Megyünk egy kicsit tovább. Volt egy másik ilyen meglepő, amit már említettem is már az előző kérdésben, az pedig a környezetvédelem, ami hát nem tudom, hogy meglepő-e, hogy bekerül a problémák közé. Abból a szempontból mindenképpen, hogy ez alapvetően egy olyan téma, ami civilek meg tüntetések által került be így a közbeszédbe leginkább, tehát nem volt emögött különösebb kommunikációs gépezet. Mennyire határozhatja meg ez a következő két év kommunikációját, tekintve azt, hogy van egy koronavírus járvány is a nyakunkon?
Ugye azért nem csak a civilek tették ezt a témát a politikai napirend részévé, hanem ha úgy tetszik, a világpolitika napirendjén is ez, vagy az európai politika napirendjén is ez évek óta ott van. És a magyar kormány is erre reagált, tehát ha nem lett volna a járvány, akkor azt hiszem túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a magyar kormány egyébként egy zöld politikai évet tervezett magának 2020-ra. hiszen az év elején ugye a kormányzati klímapolitikai program meg lett hirdetve számos intézkedéssel. Valami érzékelése volt a kormánynak, hogy a zöld politikában cselekvési vagy lépéskényszer van, elvárás a társadalom részéről, hogy változás legyen. Ha nem is ezek a számok, de összességében a kutatások ezt szerintem alátámasztják, hogy itt egy társadalmi elvárás szerint cselekedett a kormány.
Balázs?
Engem személy szerint is az foglalkoztat a koronavírus járvány iránti időben, megoszthatom itt a várakozásunkat a hallgatókkal, vagy a kérdőjelemet, hogy van a környezetvédelem témájából mennyi marad globálisan is, és mennyi marad, mint prioritásként, és mennyi marad Magyarországon is. Értelemszerűen nem fog ez kikopni. Tehát ott, amikor már Green New Deal és társairól van, és ennek közpolitikai lecövekeléséről van szó nemzetállami szinten, akkor nem lehet azt mondani, hogy egy terület háttérbe fog szorulni, és valószínű, hogy már megvannak azok a kezdeményezések, hogy hogyan marad ez az vállalatok támogatásánál, hogyha jelentkezzenek a zöld szempontok, amikor újra beindítják a gazdaságot. Tehát ez a kérdés valahogy visszajön, de hogy abban a formában, ahogy itt állt, hiszen egy nagyon stabil, nagyon erős kormányok, civilek, szervezett civilek, állampolgárokban elindult egy attitűdváltás, annak a jele. Ugye az aztán mennyire fordul meg, ez engem személy szerint foglalkoztat. De azért egy pillanatot, mielőtt a zöld forradalomnak a élharcossává válik a kormányzó párt, amikor elindult ugye a Gréta jelenség, akkor a kormánypárti nyilvánosság magához képest is színvonalatlan írásokkal csomagolta be azokat a közpolitikai problémákat, vagy éppen a ismert aktivista személyét, amelyet most Ágoston is azt mondja, hogy az idők szavát meghallgatva valamilyen közpolitikai megvalósíthatóság felé irányított. Na most ez
az induló. A tudós szerepből, Balázs. Kiestél a tudós szerepből, Balázs, mert hogy mondjam, itt elég a korlátozottan szép kritikát fogalmaztál meg. Most, hogy kormány sajtóban mi jelenik meg, azt számunk érni a kormányzati politikán, az nem túl elegáns.
Így van, ezért még nem is tartok ott. És aztán ebből lett egy elmozdulás, és mondjuk itt, ha már itt a politikusokat kérjünk számon, mondjuk a kevés politikus tudja, aki mondjuk ezt úgy szuverenitás kérdését tenni, de például látszott mondjuk Orbán Balázs megszólalásaiban, hogy valamilyen újragondolása történik, vagy kell, vagy szükséges újragondolása a környezetvédelmi politikának. De ez nem abban az értelemben környezetvédelmi politika, vagy zöld politika, vagy klímapolitika, hogy ezt mi megismertük akár a zöld agendáról, hanem sokkal inkább egy szuverenitás kérdésébe csomagolódik.
Igen, de szerintem itt a kulcs szót kimondtad, Balázs. Mind a járvány helyzetből levonható következtetés, gazdasági következtetés, mind a zöld politika globalizáció kritikus volt. És amit lehet látni, persze senki nem tudja, hogy mi lesz majd a járvány után, de amit lehet látni, hogy elindult a gondolkodás, hogy mondjuk Emmanuel Macront idézem, a stratégiai autonómiáról, ami egyfajta ilyen tudományosan kifejezve deglobalizációt jelent, tehát visszalépést a globális termelési láncokból. Ennek a zöld politikusok önmagukba örülhetnek. És én azzal azért vitatkoznék, hogy ez egy szuverenista dolog volt. Sokkal izgalmasabb volt az a dimenziója a zöld politika gondolatnak, hogy az atomenergia felhasználása, békés célú felhasználása a zöld politikai intézkedése, vagy a zöld politikával ellentétese. Itt egy nagyon komoly elvi vita zajlott.
Tehát, hogyha jól értem, bocsánat, hogy Ágostontól csak, hogy megkérdezem, ezek szerint akkor bezöldülhet hitelesen a Fidesz?
Bezöldülhet. Én azt gondolom, hogy a Fidesz érdeke, hogy a jövőre készülve, és abban arra gondolva, hogy a jövőben ez egy meghatározó téma lesz, hogy kialakítsa a saját álláspontját, a világ nézetéből következtető politikáját, nem kell meghazudtolnia magát ehhez, hanem fejlesztenie kell a gondolatait, és az aktuális kihívásokra aktuális válaszokat kell adni, és igen, erre készülök, hogy a Fidesz is, és minden politikai párt zöld politikát fog folytatni, és a zöld politikáról is vita lesz, erre utaltam az előbb, ahogy a nemzetközi térbe, hogy mit is jelent a zöld politika. Nem arról szól majd a vita, hogy kell-e zöld politika, hanem hogy mit jelent.
Annyit, hogy az Ágoston a Fidesz globalizáció kritikus szemléletét tenné meg ugye a zöld politika kezdetének, ugye ez egy klasszikus baloldali agenda, ha tetszik, hiszen a globalizáció kritikai mozgalmaknak ugye A zöld kérdés, meg Észak-Dél-Am egyébként szintén zöld kérdésé tehető, azért az nem a 2020-as, meg a Gréta előtti időszakban is létezett. Ebben az időszakban, meg azok a szereplőket, aktorok, akik ezt felkarolták, azokat sok esetben ugye stigmatizáció alatt vannak a magyar kormánypárti nyilvánosságban is, de akkor ebben nem erüljünk el. Ellentétben azért ez a klímafordulattal egy észrevétel azért érnék. Itt olyan szintű a szennyező iparágakra kivetett adókról beszélünk, vagy azoknak a megregulázása, gondoljunk egy ilyen mátrai erőmű problematikára, amelynek, hogy meglépi a kormány a következő időszakban, azért azt nehezen lehet elképzelni. Pont vagy a gazdasági kontextus miatt, vagy azért, mert alapvetően érdekelve vannak abban az iparágban azok a szereplők, akik egyébként a gazdasági hátországát képezik, vagy éppenséggel támaszát a Ágoston által, hogy a gazdaság kérdésére citált számok mögött. Másrésztről azért a kormány olyan jelentős klímapolitikai célokhoz nem csatlakozott az elmúlt időszakban, vagy ezeknek a dátumát kitolja, vagy ezekről szuverenitás kérdés folytat.
Ez nem igaz, Balázs.
Ugye az Európai Parlament egyetlen olyan törvényét, vagy egyetlen olyan előterjesztését nem szavazzák meg, amelyben ezek bár irányelvenként léteznek, de a szén-dioxid...
Ez nem igaz. Az Európai Tanácsban, az állam és kormányfők testületében Magyarország, Lengyelország kivételével minden ország, és így Magyarország is megszavazta azt, hogy 2030-ig vissza kell szorítani, és 2050-ig talán klímasemlegessé kell válni. Bár hozzáteszem, egyetértve azzal az észrevétel, hogy 2050-re vonatkozó cél kitűzéseket megfogalmazni, az a kevésbé komoly kategória még a politika esetében is, hiszen a 10 éves vállalásokat is az elmúlt időszakban nehezen tudta az Európai Unió teljesíteni. Tehát szerintem téves trekken vagy, hogyha azt akarod bebizonyítani, hogy a kormány csak beszél erről és nem cselekszik semmit. Magyarország amúgy is a nemzetközi összehasonlításban elég jól áll. Ugye fölösleges szén-dioxid kvótái vannak, nem is használja föl. Németországnál vagy a nyugat-európai országnál sokkal kedvezőbb a helyzet a szén-dioxid kibocsátás kapcsán.
Az más kérdés, hogy szerintem a politikai előéletét tekintve a Fidesz-KDNP-nek valószínűleg a választók nem tőle várják a bezöldülést, nem onnan, illetve a bezöldülést várhatják, de hogy nem ez lesz a Fidesz kulcsa. Ha 2022-ben ezt a beszélgetést úgy folytatjuk, hogy a 10 éves ciklus folytatódik, akkor hát lehet politológus meg elemző ne jósoljon, de valószínű nem a zöld kérés újra bútolása és újra keretezése miatt fog ez betörténni. És de innentől kezdve érdekes az, hogy a válságnak az elgondolása, hogy a válságot mit fogunk a következő időszakban érteni, és minek és kinek a válságát fogjuk majd érteni a következő időszakban, az érdekesebb lesz. Azt látszik, hogy elindult hirtelenyiben újra a globalizáció versus nemzetállami keret. Ez abban az esetben ez jól néz ki, mint egy ilyen metanarratíva ott fönn a felhők felett, és nyilván egy jól edukált választópolgár ezt tudja is értelmezni, meg akarja is. Ellentétben például, amikor esetleg amivel kezdtük a beszélgetést, az egészségügyben jelentkező anomáliák, vagy a válság alatt előáll a negatív tendenciákra, azt mondják, hogy ez egy kormányzati teljesítménynek vagy annak a hiányának a legadekváltabb megnyilvánulása, az sokkal veszélyesebb a Fidesz-KDNP-re nézve, mint azt, hogy egyébként a zöld kérdés tekintetében mi lesz a következő petpalack ötlet.
Valójában ez az egész nem a Fidesz meglévő törzsszavazóiról szól. Ők biztosan kijelenthetjük, hogy nem a környezetvédelmi politikája miatt lettek a Fidesznek a támogatói, igen, hanem ez arról szól, hogy minden választáson új emberek járulnak urnához, nagyjából 400-450 ezer új választó lesz szavazásra jogosult 2022-ben is. Ők ugye, nem árulok el nagy titkot, fiatalok lesznek, akik most lépnek be a választó korba. Az ő megszólításukról viszont ez már szólhat, mert az értékrendi vizsgálatok azt mutatják természetesen, hogy a fiatalok esetében a környezetvédelem mondjuk sokkal fontosabb ügy, mint a munkanélküliség elleni küzdelem, vagy mint a történelmi igazságtétel, érthető ez generációs okokból. Azaz ez a politika a Fidesz új vagy leendő szavazói számára lehet fontos, és ezért fontos a kormánypárt szempontjából, hogy az imázsának ne az legyen a része, amit te próbáltál itt elhitetni a kedves hallgatókkal, Balázs, hogy a környezetvédelemhez valami kevés köze van, és amiről beszél, az nem igaz, hanem az legyen a része az imázsának, hogy a politikájából konzekvensen következő szükséges lépéseket megteszi, majd, hogy nem élharcosa az állapolitikus.
Ugye az előbb kritikával illett a beszélgetés elején az Ágoston a kutatásokat, vagy igen, a kutatások egy részét, és beleesett abba a csapdába, hogy ő is ugye egy olyan típusú kérdésfeltevésbe viszont a fiatalokat, mondjuk teszem azt egy skálán, mennyire érdekli a környezetvédelme, ennyire jobban, mint mondjuk a nem fiatalokban, vagy az idősebb korosztályokat, abból azt gondolja, hogy a Fidesz nem ezt gondolja, de ugye most akkor...
Micsoda? Várjál, mit gondolok, hogy a Fidesz nem ezt
azért
gondolja?
Azért mondom, hogy
én már elvesztettem a fonalat.
Ugye arról van szó a történet, hogy miért feltételezzük azt,
igen,
hogy azért, mert valaki fiatalként érdekli és elkötelezett a klíma ügyével és annak kapcsolatos témákkal, és valamifajta zöld identitással vagy érdeklődéssel bír, és a kormányzó párt ezt az agendájára veszi, akkor ez elégséges lehet, vagy nem is elégséges, de jó kiinduló pont arra, hogy a fiatalokat is megszólításra kerüljenek. Ez körülbelül olyan típusú gondolkodás, mint amikor azt mondjuk, hogy a magyarokkal 9%-a jelezte be, hogy a demokrácia a legfontosabb problémát, vagy leginkább problematikusabb terület, akkor az ellenzék rossz úton megy. Szerintem a fiatalok egészen más szempontokat is mérlegelnek akkor, amikor majd...
Balázs, légy szíves, ne határolódjál el olyantól, amit nekem tulajdonítasz, de nem mondtam. Ezeket a tanácsokat a főpolgármesteri hivatalban elmondhatod, de légy szíves, a nyilvánosságban ilyet ne csináljál, mert ez nem elegáns. Én nem mondtam ilyet, és nem értettem félre semmiféle kutatást, és nem állítottam azt, hogy kizárólag robotként így szavaznak a fiatalok, hogyha a környezetvédelem politikában bármit csinál a kormány, hanem azt mondtam, hogy az értékrendi vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a fiatalok számára egy fontos ügy. És a párt imázsokról beszéltem, szóval légy szíves, ne kavarja.
Köszönöm a fegyelmezést. Másrészt, ugye, mert hogy amit mind további értékkutatásokat figyelembevételébe, és azokat nem figyelmen kívül hagyva, hogy a fiatalok Magyarországon körülbelül a jövővel kapcsolatos bizonytalansággal, a biztos munkahelyen...
Az is fontos nekik, így van.
És a a legfontosabbak, és a megélhetés problémájával szembesülnek. Tehát az, hogy egy fiatal, amelynek egyébként a politikai aktivitása részvétele, tudjuk a vonatkozó számokat, nem túl magas, ahogy belépjen a politikai térbe, és amikor már mint a hagyományos térbe, úgy mint szavazás, hagyományos részvételi formába, és abból ő melyik pártra szavaz, ott megint épp úgy 1000 szempontot mérlegelnek a 18 fölöttiek, mint adott esetben a már rutinos szavazókról van szó. Tehát
de akkor itt... Balázs, ezzel nem, nincs vitánk, hát természetesen 1000 szempontot. Különféle iskolái vannak a választási magatartásnak,
hogy ezt a... Ezt a témát, zárjuk is le, én ezt javaslom, mert most a végére sikerült egyetértésre jutni, hogy miben értetek egyet, viszont még van egy téma, és az időnk meg már vészesen fogy, amit még mindenképpen szerettem volna érinteni, és már említettem is, hogy szeretném ezt érinteni. Hát ez a demokrácia féltés, ahogy most azt hiszem, most Ágoston téged idézlek, vagy Balázs idézem.
De nem engem idézte, hogy én idéztem.
Jó, oké, de most... Már körbe ment itt az idézet. Minden esetre a számok azt mutatják ebben a kutatásban, hogy még a Fidesz szavazók 48%-a szerint sem leváltható a Fidesz kormány demokratikus úton. És szintén az AVEC-nek egy másfél évvel ezelőtti kutatásában, és talán ez az érdekesebb, hogy jelentősen csökkent a bizonytalanoknál azoknak a száma, akik vagy azt gondolják, hogy a Fidesz kormány nem leváltható demokratikus úton. Minek tudjátok be ezt a változást, és ebből a szempontból fontos lehet-e, hogy a Fidesz valamilyen úton, módon változtasson a kormányzásán, kevésbé erőből politizáljon, úgymond?
Jaj, ez, hadd ragadjam meg én magamhoz a szót, majd utána Balázs el tud tőlem határolódni, de ez a élő bizonyítéka, ez a kutatási adat, hogy amekkora szamárság, hogy itt a saját világértelmezésük vagy narratívájuk csapdájába estek azok, akik ezt a kérdést megfogalmazták. Egész egyszerűen, persze ez nagyon jól teríthető lesz majd a világsajtóba, biztos már Brüsszelbe is kiküldték, hogy el lehessen mondani, hogy vége mindennek Magyarországon. Lehet, hogy majd megfogalmazódik a baloldali értelmiség részéről, hogy akkor már nem is érdemes az választásokon indulni. Túl azon, hogy ez tényszerűen nem igaz. Itt én most konkrétan a kutatási kérdésre merem azt állítani, hogy ez egy rosszul feltett kérdés. Ugyanis ilyenkor mindig el kell azon gondolkodni, hogy mit érthet a válaszadó ezen a kérdésen, és könnyen meg lehet, hogy a Fidesz hívei ezen azt értik, hogy nem fogják demokratikus választáson leváltani a Fideszt, hanem meg fogja nyerni a választást. Kizártnak tartom, hogy a Fidesz-KDNP szavazótáborának az 50%-a azt gondolná, hogy már nincs Magyarországon demokrácia, és nincs is tétje a választásnak 2022-ben. Ez egész egyszerűen... Merem azt állítani, sok-sok kutatási adat, jól feltett kérdés sem mért kutatási adat birtokába, hogy ez egy tévedés. Tehát itt félrevezetik az olvasókat a Policy Solutions munkatársai, és ez szerintem egy szakmai felelősségi kérdés. Nem igaz az az állítás, hogy Magyarországon demokratikus választáson ne lehetne leváltani a Fideszt. Ez tényszerűen nem igaz, és nem igaz az sem, hogy a magyar társadalomnak a 43%-a ezt gondolna.
Ez a kérdés, ezt a kérdés és választ együtt hogyan interpretálhatjuk úgy, hogy valószínű pontosabbak leszünk annál, mint hogy ez azt jelenteni, hogy Magyarországon valami olyan intézményes változások álltak elő, amik folytán csak és kizárólag forradalmi vagy más úton lehet változást elérni. Szerintem a kérdezőknek sem ez volt a szándéka, szemben az az inszinuálása, hogy biztos ezt már olvassák már angolul Brüsszelben is.
Ezt ugyanis a Twitter oldalukra kirakták a kollégák, és Brüsszelben ez most már több helyről hallottam vissza, hogy sokan kérdéseket fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. Tehát azért ne felejtsük, hogy a Policy Solutions munkatársainak a vezetője, vagy Bíró Nagy András, az dolgozott Brüsszelben, kiváló beágyazottsággal rendelkezik. Ezért gondolom, hogy különösen nagy a felelősség egy ilyen félreértett, vagyis félre magyarázott kutatási adattal kapcsolatban.
Így van, annak is, hogy mi magunk hogyan fogalmazunk ebben az esetben, és akkor én vissza is térek arra a dologra, hogy valószínű ez a kérdés, de akkor most tényleg a választóknak a fejével próbál gondolkozni, ez a kormányzati stabilitására vonatkozó kérdés volt az ő fejükben. Tehát magyarán, hogyha másképp kéne fogalmazni, elképzelhetőnek tartja-e, hogy jelen helyzetben a kormányzó párt leváltható választások útján. Ez azt érti, hogy a választó nyilvánvalóan látja, hogy mik a párt támogatottságok, és abból a párt támogatottságból gondolja el erre a kérdésre adott választ, és erre okkal mondhatja, hogy nem tudja elképzelni. Tehát ez nem egy demokrácia vitának tekinthetjük.
De Balázs, olvasd el az elemzést, ne haragudj, hogy közbevágok. Így kezdődik, hogy teljesen megosztott a magyar társadalom abban a kérdésben, hogy a Fidesz hatalomra kerülése után 10 éve milyen esélyei vannak hazánkban a demokratikus kormányváltásnak. Tehát, hogyha te értelmezésednél maradunk, igen, akkor az a helyzet, hogy a félre magyarázzák ezt a számot a Policy Solutions munkatársai.
Ez a választók fejében, majd erről ők nyilatkoznak, ha ezt, vagy ők fognak erről vitázni, lehet, hogy kell is erről vitázni, ez inkább az ellenzék esélyességéről, a kormány választások, most vasárnap tartott választás alkalmával leválthatóságáról szól. Én ezt az adatot, meg ezt a kérdést így olvasom. Lehet, ebben nincsen konszenzus, a nyilvánosság egyes szereplőivel vagy elemzők között, de nekem ezt mondja, és nem azt, ami explicit ebből lefordításra kerül. Ez a mai esélyességről és a mai stabilitásról szól számomra ez a kérdés, és még egyszer én nem feszítem túl ezt a demokrácia vitát most ebben a beszélgetésben.
Reménykedhető, hogy ebbe egyetértünk, hogy ezt lehet belőle kiolvasni, az esélyeket.
Egyszer csak én is hadd mondjam,
hogy nem ezt olvassák ki a kollégák.
Nem mindig te interpretált, hogy miben értünk egyet, de vegyünk tovább.
Ez utolsó. Az utolsó kérdéssel egy kicsit elemelkednék ettől a kutatástól, és arra szeretném, hogyha reflektálnátok, hogy nyilván van most egy járványhelyzet, amire senki nem számított, hogy ez előállhat. Valószínűleg mindenkinek a politikai terveit ez alaposan összebarmolta, hogy itt fogalmazzak. Szerintetek maga a járvány kezelése, vagy a következő időszak, a járványt követő időszak és a várható válság lesz-e a fontosabb, és annak akár az interpretálása, kommunikációja, a lehetséges kezelése lesz majd a fontosabb a 2022-es választások szempontjából?
Balázs, most mondd először te a választ, hogy utána én tudjak elhatárolni.
Politikus az, aki meg tudja mondani, hogy mi lesz, mert az a politikus az, ami a teendőre keresi a választ, hogy Ágoston és általán biztosan, de Ágoston által is nagyon tartós lett István politikai gondolkodás kérdésé, feltevéséből induljunk ki, és a politikusok szoktak erre választ adni, mert ők, ha nem is látják, de látniuk kell. Tehát ők egy cselekvésorientáltak. Az elemző szerintem ezt nem tudja megválaszolni. A kommunikáció, meg a cselekvés, ezeket szokás én analitikusan elválasztani, hogy biztos van úgy cselekvés, hogy nincs kommunikáció, meg fordítva szerintem ezek együtt járnak. Tehát kár ezt azt gondolni majd, hogy a kormány jó kommunikációja miatt, de elégtelen cselekvése miatt fog majd valami történni. Egyszerűen ez egy ilyen abszurdum, hogy lehet-e úgy kommunikálni, hogy közben az ember nem cselekvő egy kormányzati pozícióba, ez emberek ennél sokkal bölcsebbek, hogy el lehessen fedni a beszéd mértékben a cselekvésnek a hiányát. Az kétségkívül, hogy 22 ebben a középtávon dől el, ebben talán nem kockáztatok nagyon, hogy a válságkezelésnek a kimenetele, a tűzoltás utáni alternatíváknak a feljövetele, hogy lehet, amely jöhet a gazdasági szektor felől, a politikai, további politikai pártok felől, az állampolgárok igénye és elvárásai felől, hogy ezek az alternatív utak megépülnek-e, és az emberek, vagy az említett szereplők azt gondolják, hogy ez a járható út, és akkor azt mondjuk, hogy a válságkezelésnek a megítélése, illetve az elmúlt évek kormányzati teljesítményének az újragondolása, az olyan következményekkel jár, hogy ez a pártpreferenciákban is megmutatkozik. Én ennyit tudok ezügyben állítani, másfél az, hogy inkább itt a középtávot, tehát még nem a holnapot kell nézzük. Nehéz, hogy mi a középtáv egy ilyen rövid időszakban, de szerintem értik a hallgatók, hogy ami a tűzoltás másnapján eljön, aztán mikor a tűzoltás másnapja, azt majd egy másik beszélgetésben.
Ágoston?
Nagyjából szerintem ebben egyetértés van közöttünk. Azt tudjuk, hogy 22-ben várhatóak a választások, 22 áprilisában, ugye, az azt jelenti, hogy még 2 év áll előttünk, és Balázs a beszélgetés során többször megfogalmazta, hogy a választói magatartás az milyen komplex dolog, milyen sok hatás éri a választópolgárt, hogy kialakítsa a döntését. A válságkezelés és a válságkezelésben mutatott kompetencia, a szükséges intézkedések megtétele, illetve azt, hogy ezt úgy gondolják-e a választópolgárok, hogy megtette a szükséges intézkedéseket a kormány, ezek mind-mind ott lesznek a napirenden. Én azt gondolom, hogyha mégis valamit ki lehet emelni, 18-ban is, és talán 22-ben is az egyik kulcskérdés lesz, hogy ki képes az ország irányítására, ki képes miniszterelnökként, vagy ki lenne a legjobb miniszterelnöke az országnak, minden más egyéb meghatározó tényező mellett, és ebben a helyzetben most egy plusz információ lesz, hogy ki az, aki rendkívüli helyzetben képes az ország irányítására. Ez az ellenzék számára egyébként nem jó hír, mert nekik normál üzemmódban is a kormányképesség volt az egyik legnagyobb gyengeségük.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a Reggeli Feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom, a viszonthallásra!